hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 g-os biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Reklámot hallottak. A következő műsor termék megjelenítést tartalmaz. Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
Köszöntöm a hallgatókat! Kumin Viktória vagyok. Önök a Kossuth Rádió gasztrokulturális magazinját, a Korkóstolót hallják. Étel, ital, kultúra 24 percben. Gyilkosság, bor és vacsora, krimik, ahol a gasztronómia is szerepet kap.
Van egy vegánságra hajló, most már 13 éves unokája az egyik detektívemnek, ez mindenféle családi konfliktusokat okoz, akkor van olyan, aki antialkoholista, és mindig csak citromos sört iszik, mint én, van igazi alkoholistám, megfelelő pálinka mennyiséggel, van tejallergiás, aki mindig laktózmentes túros táskát enne, és van kakaófogyasztó főfelügyelőm is.
Magyar siker a fagylaltvilág csúcsán, Fazekas Ádám a szakma legnagyobbjai közé került.
Nagyon örülök annak, hogy én világbajnokságot nyertem, nagyon örülök annak, hogy nagyon sok nemzetközi díjam van, de számomra a legjobb visszaigazolás az mégiscsak mindig, amikor a vendég azt mondja, hogy ő nem azért eszi ezt a fagylaltot, mert világbajnok, hanem azért eszi ezt a fagylaltot, mert ő érzi világbajnoknak.
A jövő éléskamrája a múltban van, régi gabonák és mai tanulságok.
Rengeteg allergiaféle van, és ez a visszamenetel tulajdonképpen a történeti korokban azokat a növényeket hozza újra helyzetbe, amelyeket gluténmentesként tekinthetünk.
Hobbinak indult, borászat lett belőle, közgazdász a Sabarhegyen.
Én a munkám során ugye mindig számítógéppel, papírral dolgoztam, és 40 éves múltam, amikor már nagyon úgy éreztem, hogy jó lenne valami kézzel fogható dolgot is csinálni, és egy hirdetés alapján kerültem ide, találtam egy eladó szőlőterületet, úgy nem tudtam még, hogy ezzel mi lesz, meg majd kialakul, majd meglátjuk.
Korkóstoló.
Egy jó krimi nem csak a rejtély miatt lehet emlékezetes. Az is számít, kik ülnek egy asztalhoz, mit esznek, mit töltenek a poharakba, és milyen történetek bontakoznak ki egy vacsora mellett. Cserháti Éva író, műfordító, írás és pilátesz oktató. Idejét megosztva 15 éve él Angliában és itthon. Eddig 6 kötete jelent meg. A műfajok közül a krimi áll hozzá közel. Több éve a kortárs magyar krimi életet összefogó krimi fesztivál egyik szervezője. Érdekli az egészséges táplálkozás, szeret sütni, és puritán körülmények között is tud főzni. Az írónő Olsd Erikának azt is elárulta, hogy első könyve a Palackposta miért érdekes gasztronómiai szempontból.
A Palackpostában én a nők és a vitorlázás viszonyát szerettem volna megírni, mégpedig azért, mert én 5 évet értem egy vitorlás hajón, ilyen évi 8 hónapot, és a nőknek jut általában a főzés szerepe a vitorlás hajón. Ami nem csak azért nehéz, mert a vitorlás mozog, azért általában az ember kikötéskor szokott főzni, de ugye ott is mozog a vitorlás, hanem azért, mert gyakorlatilag nincsen felület, amin el lehetne követni a nyesetelést, vágást. A hűtő is olyan, aminek az ember a felületén dolgozik, tehát ha ki akar venni valamit a hűtőből, akkor mindent le kell pakolni, de nincs hova pakolni, hogy én általában a lépcsőre pakoltam. Víz sincsen elég, tehát a tészta, a főzőlevét, azt fel kell majd használni mosogatáshoz, és hogyha az ember elmosogatod, azt általában a kokpitbe pakolja ki. És amikor hazatértem, akkor fölújítottam egy nagyon kis lakást, ahol készítettek egy új konyhát, és így mondta a lakberendező, hogy te egészen biztos vagyok-e abban, hogy nekem ennyi vágófelület elég lesz. Mondtam, ez 4-szer annyi, mint amennyivel eddig együtt éltem. Ez szerintem több, mint tökéletes.
Amikor Éva a vitorláson élt, akkor miket főzött? Mit lehet egy ilyen kis területen elkészíteni?
Hát ugye az ember vesz konzervhüvelyest, mert az jó salátának, az jó tésztával, hússal, akik nem életvitelszerűen élnek hajón, azok általában szabadságon vannak, nyaralnak, és akkor a helyi tavernában vacsoráznak, hát mi nem. Mi minden nap főztünk a vitorláson, ugye rizst könnyű főzni, a rizsre összevágni mindenfélét, nagyon sok saláta, kenyér és az arra kenhető dolgok. Húst annyit nem sütöttünk, de halat néha igen, többségében a szupermarketben vett halat. Egyetlen egyszer kísérleteztünk a horgászással, amikor az ember kidob egy csalit a vitorlás mögé, és akkor hogy húzza a vitorlás a csalit, na volt is kapás, aztán a hal nem is volt finom, és a végén kiderült, hogy egy védett halfajtát sikerült levadászni.
Éva már többször lefutotta a maratont. Ez azt jelenti, hogy odafigyel arra is, hogy egészséges ételeket egyen. Ez megjelenik a könyveiben is?
Hát ott mindenféle van. Van egy vegánságra hajló, most már 13 éves unokája az egyik detektívemnek. Ez mindenféle családi konfliktusokat okoz. Akkor van olyan, aki antialkoholista, és mindig csak citromos sört iszik, mint én. Van igazi alkoholistám, megfelelő pálinka mennyiséggel. Van tejallergiás, aki mindig laktózmentes turostáskát enne, és van kakaófogyasztó főfelügyelőm is. A túros táska az a férjem lelkén szárad, mert ő angol, és amikor először jött ide, akkor természetesen a túros táskát és a Túró Rudit megmutattam neked, a Túró Rudi nem aratott osztatlan sikert, de a túros táska azóta is, tehát ő most már hivatalos szakértője a túros táskáknak, és a nagymarosi pékség a nyerő. Ott a legjobb.
Az ELTE-n magyar-spanyol szakon végzett, élt is Spanyolországban. Milyen ételek fogták meg, mit szeretett enni?
Hát ami engem nagyon lenyűgöz a spanyol konyhában, az a nagyon jó olívaolaj, és annak a használata, és szerintem attól mindennek más íze van. És ez egy kicsit kapcsolódik az egyik könyvemhez, a Múlt Lankái című könyvhez, ami a spanyol polgárháborúban részt vett nemzetközi brigádokról szól, amiben magyarok is voltak. És a levéltári kutatásaimban találtam meg azt, hogy a magyarok ki nem állhatták. Úgy érezték, hogy minden étel büdös lesz tőle. Én meg imádom az olívaolajt, most mekkora keletje van. De még a 30-as években ez a magyaroknak egy nagyon-nagyon idegen íz volt. Spanyolországban, ami csodálatos, az a zöldségnek a minősége. Ha valami hiányzik Spanyolországban, az az ottani étkezés, az ottani halételek, tésztaételek és rizsételek. Semmi nem ér a nyomába. És nagyon szeretem a süteményeket, nagyon sok süteményt fogyasztok, és nagyon jól sütök.
És ha választani kell a sütemények közül, akkor melyik a kedvence?
Szerintem a magyar sütemények a világ legjobb süteményei. És elmondanám a nagymamámnak a kedvenc süteményét. Ő Szlovákiából származott, és ez egy kalács tészta volt, amit sosem ettek, úgy hívták, hogy lapított. Először ki kellett lapítani a tepsiben, és aztán tejföllel kenték meg, és ezt azóta se ettem, de tervezem újra elkészíteni.
Ha már szóba került, hogy egy történetben egy pohár bor is fontos szereplő lehet, maradjunk még az ízek világánál. Ezúttal azonban a Nyári Hőség egyik legkedveltebb főszereplője következik. Fazekas Ádám neve régóta ismerősen cseng a fagylalt kedvelők körében. Világbajnoki címek, nemzetközi versenyek és különleges kreációk fűződnek a nevéhez. Nemrég újabb mérföldkőhöz érkezett, amikor Rómában beválasztották a fagylalt szakma Hall of Fame-jébe, ahová csak a világ legelismertebb mesterei kerülhetnek be. Hogy mitől lesz igazán jó egy fagylalt, mennyire számítanak a természetes alapanyagok, és mi motiválja még mindig újabb kihívásokra, arról Kovács Nagy Áron beszélgetett Fazekas Ádámmal.
Honnan jön ez a fagylalt gelátó iránti szerelem?
Nincs kimondottan így kötődésem. Van emlékem azért, hogy eljártunk fagyizni, de például az sosincs bennem, hogy olyan kötődésem lett volna hozzá, hogy én akkor a rajongója voltam a fagylaltnak, hogy ebből eredne. Szüleimnek péküzeme van, élelmiszergyártással foglalkoznak. Azt gondolom, hogy ez hozzásegített részben ahhoz, hogy én is élelmiszerrel foglalkozzak. Anyukám dolgozott fagylaltozóban, de még ezt sem éreztem úgy, hogy én ezt szeretném csinálni.
És akkor mégis honnan jött ez az elég erős vonal, ma már kijelenthetjük.
25 éves voltam, amikor megszületett a fejembe az a gondolat, hogy én szeretnék kilépni a családi vállalkozásról, ugye ez a péküzem volt, és én akkor valamiért előttem, hogy én fagylalttal szeretnék foglalkozni. És én akkor már annyira határozottan tudtam azt, hogy én valódi alapanyagokból szeretnék fagylaltot készíteni, tojássárgájából, vaníliarútból, valódi gyümölcsből, színezék, emulgálószer, minden mentesen, hogy ugye ez máig is kitart. Nekem ez az utam.
Mitől lesz egy fagylalt világszínvonalú?
Én azt gondolom, hogy amivel nekem sikerült eljutnom arra, hogy bekerüljek egészen a Halhatatlanok klubjáig, az egyrészt alázat. Szerintem ez nagyon-nagyon fontos. Én tudom, hogy ez sokszor nagyon-nagyon elcsépeltnek hangzik, de azt gondolom, hogy ha nem kellő és megfelelő alázattal állunk hozzá bármihez, és mindegy, hogy ez most fagylaltkészítés, vagy épp kenyérkészítés, ha nem kellő és megfelelő alázattal csinálunk, szerintem nem lehet ezt eljuttatni ilyen nagyon magas szakmai szintre, vagy úgymond elismerésre. Nyilván nagyon fontos hozzá az alapanyagismeret, illetve hát persze ugye a végeredmény, hogy mégis mi fog abból kisülni. Mert én mindig azt mondom, hogy nagyon örülök annak, hogy én világbajnokságot nyertem, nagyon örülök annak, hogy nagyon sok nemzetközi díjam van, de számomra a legjobb visszaigazolás az mégiscsak mindig, amikor a vendég azt mondja, hogy ő nem azért eszi ezt a fagylaltot, mert világbajnok, hanem azért eszi ezt a fagylaltot, mert ő érzi világbajnoknak.
Ha már megemlítettük ezt a világbajnoki címet, azért beszéljünk egy picit róla. Ez a 2021-ben szerzett cím mennyire változtatta meg az életét, illetve hogy működött ez a jelentkezési folyamat, hogy történt a díjnak a megnyerése?
Hát az egész az úgy indult, hogy van egy nagyon-nagyon jó barátom, ő Nagykanizsán fagylaltkészítő, Wilhelm Dávid, ő is természetes alapanyagból készít fagylaltot. Mi megismerkedtünk ezelőtt sok-sok évvel, nagyon jó barátságot ápoltunk, és ápolunk is azóta. Egyszer csak felhívott engem 2019 évelején, gyere el velem egy versenyre, menjünk indulni. Mondtam neki, Dávid, ne szórakozz velem, nekem semmi időm. Fagylaltot készítek, pultban állok, még ráadásul kiszállítok is, akkor nagyon-nagyon kis piciben csináltuk magunkhoz képest, és egyszer csak jött az üzenet, hogy jó, beneveztelek. Mondom, jó, hát akkor benevezti, akkor viszont indulunk. 2019 áprilisában volt az első verseny, a magyarországi selejtező, akkor én még 30 év alatti voltam, és volt két kategória. Ugye egyrészből volt ugye a 30 év alatti kategória, illetve ugye a fölötti kategória, és ott viszont már sikerült kapásból elhoznom mind a két címet. Én lettem ugye a 30 év alatti kategória győztese, és az abszolút bajnok is. Rá egy hétre következett Róma, az Európa bajnokság, azt is sikerült megnyernem, és ugye ezzel kvalifikáltam magam 2021-ben a világbajnokságra. És 2021-ben is sikerült elhoznom ugye a világbajnokság első helyét. Az én életem sok mindenben én nem érzem magamon, hogy változott volna. Egy részben persze felgyorsultak körülöttem az események, amivel nagyon szimpatizáltam, mert nagyon-nagyon szeretek nyüzsögni és pörögni. Például a felfogásom az semmiben nem változott. Sokkal inkább megerősített abban, hogy de jó, hogy ezt az utat csinálom, és nem is tudnék más csinálni. Viszont ami talán ettől fontosabb számomra, az az, hogy nyilván az ember szakmailag elismertebb lesz ezáltal, de valamiért én azt érzem, hogy a 2021-es világbajnokságot én még nem tudtam azért annyira megélni. Utána, amikor 2024-ben kineveztek a világ legjobb fagylaltkészítőinek, azt már sokkal nagyobb átéléssel tudtam, hogy de jó, és mindig az volt az első gondolatom, hogy ennyi dolog talán nincs véletlenül. És 2026-ban pedig bekerültem a Gelato Festival Hall of Fame klubba, ami szintén egy hatalmas nagy elismerés, és nekem ezzel kerekez az egész kép. És én ezt tudom úgy átélni, hogy nem kiragadva egy-egy versenygyőzelmet vagy bármit, hanem így egységesen tudom azt úgy átélni, hogy ennek nagyon-nagyon örülök.
A fagylalt mögött is alapanyagok állnak, és sokszor hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy a legegyszerűbb hozzávalók milyen hosszú utat jártak be, mire a tányérunkra vagy éppen a tölcsérünkbe kerültek. A gabonafélék évszázadokon át a mindennapi táplálkozás alapját jelentették, ma pedig több közülük újra reflektorfénybe került. Amit ma szuperélelmiszerként emlegetünk, az gyakran már dédszüleink is ismerték és használták. Hogy mit tanulhatunk a régi paraszti gazdálkodásból, és miért aktuális ma is a takarékosság és a fenntarthatóság szemlélete, arról Berecki Évolya néprajzkutatót, a Skanzen Együtt a fenntarthatóságért című kiállításának társkurátorát kérdezte Major Eszter Anna.
Az utóbbi években világszerte felértékelődtek a helyi alapanyagok és az ősi gabonafélék. Mit tud a néprajz arról, hogy elődeink hogyan használták ki a gabonát, és ebből mit tanulhatunk manapság?
Elég gazdag a néprajzi irodalmunk, hál' Istennek, a különböző gabonafajták történetére, elterjedésére vonatkozóan. Az 1960-as, 70-es, még a 80-as években is tematikus monográfiák is készültek, másrészt pedig rengeteg település monográfia készült, így nagyon sok adatunk van. Nekem a legkedvesebb, a Köles. Bellon Tibor 1981-ben egy nagy összefoglaló tanulmányt készített a Köles történetéről. Majd, hogy nem eltűnt a 80-as évekre. Most viszont nagyon jó, hogy újraélett, és újra felfedezte a modern táplálkozás is.
Itt ülünk a Skanzen fenntarthatósági kiállításán. Különösen fontos szerepet kapott a táplálkozás, mint olyan, és azon belül is a gabonafélék. Milyen narratíva mentén gondolkodtak ebben?
Én a táplálkozás kultúra kutatása során nagyon sokszor találkoztam tulajdonképpen sztereotípiában, hogy bizony a magyar paraszti gazdálkodás az milyen mértékben egyoldalú, mennyire idézőjelbe véve egészségtelen. Na most ez így nem igaz. Erre nagyon jó példa az a sokféle régi típusú gabonafajta, amelyet termesztettek. A megfelelő arányú fogyasztása a gabonának, az tulajdonképpen létszükséglete az embernek. Szénhidrát és rost tartalma miatt még a kásafélékben helye volt a régi gabonafajtáknak, akár az árpának, akár a hajdinának, akár a kölesnek, de a tönkölynek is, vagy még egy korábbi fajtának, az alakornak, ez egy búzafajta. Ezt tulajdonképpen kiszorították az úgynevezett modern növények, így például az akkor a 19. század elején még modernnek számító kukorica, majd a 19. század közepén az úgynevezett gabonakonjunktúra és a legelők réteknek a tömeges feltörése, a folyószabályozások olyan gazdálkodási szisztémát hozott létre, ami valóban egyoldalúvá tette a táplálkozást.
Milyen érdekes, amit Ibolya mond, hogy a köles, az árpa, a hajdin, az tulajdonképpen a mai reform konyhának az alapjai.
Az is hozzájárul ehhez a mostani szemléletváltáshoz, hogy rengeteg allergiaféle van. És ez a visszamenetel tulajdonképpen a történeti korokban azokat a növényeket hozza újra helyzetbe, amelyeket gluténmentesként tekinthetünk, és ebből a szempontból ugye a külön kategóriába sorolt kukorica és kulcsszereplő, de nagyon kevesen tudják például azt, hogy a köles, sőt még a zab is tiszta gluténmentes alapanyagunk, rengeteg féle ételt lehet belőle készíteni, amihez persze a paraszti hagyomány és a gyakorlat rengeteg ötlettel szolgál.
Ha már ötlet, ugye napjainkban nagyon sok szó esik az élelmiszerpazarlásról, a régiek mindennapi kultúrájában erre milyen tanulságaink lehetnek?
Az én témám itt a fenntarthatósági kiállításban a szegénység felszámolása. Akik ma a szegények kategóriájában tartoznak, azok mögött már nincs ott a paraszti hagyomány, amelynek az alapja egy takarékos életvitel és a megtermelhető, elérhető javaknak a beosztása. Nem termelődik szemét, mind az állati, mind a növényi anyagoknak minden részét felhasználják, természetes zsákot használnak, amit kenderből szőttek. Amit megtermeltek, pedig olyan körülmények között tudták tárolni, hogy nem kellett hozzá csomagolóanyag. Nem voltak olyan hűtőkapacitások, mint amelyekkel ma rendelkezünk. Az asszony odahaza dolgozott a háztartásban, és minden nap főzött. És annyit főzött, amennyi a család számára elegendő volt. A déli maradékot este megették, és másnap egy új étel került sorra, és ráadásul a hét különböző napjait is beosztották húsos és tésztás vagy húsmentes napokra. Az, hogy jól érezzük magunkat, ahhoz a minőségi élelmiszer, a megfelelő, elérhető ár, és az a tudatosság is kell, ami a fenntarthatósági célok megfogalmazásával már részünké vált, és itt a Skansen kiállításában is tulajdonképpen ezt fordítjuk le, és adunk olyan tippeket, amelyeket haza lehet vinni. Emlékekben, élményben mindenképpen ez nagyon-nagyon fontos.
A régi tudás és az új szemlélet találkozása a borászatban sem ismeretlen. A Tapolcai medence tanúhegyei között a Sabarhegyen egy közgazdász álma nőtte ki magát komoly borászattá. Ádám Gábor 2009-ben még csupán hobbiként vásárolt szőlőt Káptalan Tóti határában. Az első palackok után azonban egyre nagyobb lendületet vett a történet. Ma már több hektáron művelnek szőlőt, boraik rendszeresen szerepelnek szakmai megmérettetéseken, a teraszról pedig az egyik legszebb panoráma nyílik a környék tanúhegyeire. Hogy miként lett egy munka melletti szenvedélyből birtok és pince, arról Vajda Klára beszélgetett Ádám Gábor tulajdonossal.
Mit látunk, hogyha körülnézünk?
Tapolcai medencének a szélén vagyunk. Déli irányba nézünk, akkor a Tóti-hegy, utána a Gulács, szembe velünk a Szentgyörgy-hegy, mögötte hosszan a Keszthelyi hegység, a Káptalantóti templomtornyot is látjuk, tőle jobbra Tapolca, észak felé a Csobánc. Úgyhogy a klasszikusan tanúhegyeknek nevezett hegyeket, ugye ezt a Tapolcai medencét látjuk a maga bazalt dombjaival.
Körülöttünk a szőlőtáblák, milyen szőlőfajták, mik vesznek körül bennünket?
Ami itt konkrétan a pince Nice alatti területen van, ez egy 1988-ban telepített olasz rizling, tehát ez már egy idősebb ültetvény. Az út mellett a másik oldalon Cabernet Franc és kék frankos van, ezeket már mi telepítettük 13-ban, illetve 17-ben. Van innen távolabb saját szőlőnk, rajnai rizling, az úgynevezett Hercegföld dűlőben, de a borainknak több mint a fele, kétharmad az vásárolt szőlőből készül. Van 7-8 olyan termelő innen a borvidékről, akitől minden évben rendszeresen veszünk szőlőt. Tehát veszünk szürke barátot, kéknyelűt, de veszünk olasz rizlinget is, rajnai rizlinget is, és akkor így áll össze ez az év ilyen 40-41 pár ezer palacbor, más gazdák terméseit is használva.
Ahogy beszélgettünk előtte, ön közgazdász, hogy került ide a Szőlőhegyre?
Pécset végeztem annak idején a közgázon, Budapesten dolgoztam különböző cégeknél, alföldi vagyok eredetileg, az akkori jugoszláv, ma szerb határ mellől János Halmáról származom. A nagyszüleimnek voltak gyerekkoromban szőlői, gyümölcsösei, házi állatai. 6 éves koromig tulajdonképpen a szüleimmel a nagyszülőknél laktunk, és ez a régi romantikus kép így házi állatokról, zöldség, gyümölcs, szőlő, ez megvolt, ez megmaradt, de hát én a munkám során ugye mindig számítógéppel, papírral dolgoztam, és 40 éves múltam, amikor már nagyon úgy éreztem, hogy jó lenne valami kézzelfogható dolgot is csinálni, és egy hirdetés alapján kerültem ide, találtam egy eladó szőlőterületet, úgy nem tudtam még, hogy ezzel mi lesz, meg majd kialakul, majd meglátjuk, és tulajdonképpen egy helyi borász, ugye a Villatolnainak a borásza, Nagy László, ő beszélt rá arra, hogy ne csak egy szőlőterületet vegyél, hanem készítsünk saját bort, mert az az igazi. Azt mondta, hogy ő nagyon szívesen segít, vele indult el ez a dolog, hobbiként. Aztán persze ez egy idő után életforma lett, úgyhogy 10 évvel ezelőtt én a budapesti dolgokból kiszálltam, ami ilyen cégben üzletrészem volt, azt eladtam, és hát tulajdonképpen azt a pénzt költöttem itt el.
Nem csak a kilátás gyönyörű, hanem a talaj is. Mit tud ez a talaj? Mit ad hozzá a szőlőhöz?
Vulkáni talaj, kőzet, gazdag ásványokban, nyomelemekben. Hát főleg ezek a vulkáni talajok teszik különlegessé ezt a borvidéket. A másik nyilván a Balaton közelsége. A Balatonnak mindig van egy ilyen temperáló hatása, nyilván nyáron, főleg egy déli lejtő, az egészen meleg lehet. Úgyhogy azon, hogy így bár véletlenül, de talán az egyik legjobb borvidékre csöppentem.
Amikor jönnek a vendégek és bort kóstoltat, melyik az a bora, ami soha nem maradhat ki?
Kéknyelű az a fajta, ami csak ezen a borvidéken van. Azt azért általában egy borkóstoló sorba bele kell tenni. Jó, olasz rizlinget gyakorlatilag bárhol tud az ember az országban, de mindenhol egy kicsit más arcát mutatja, és ebből készülhet tényleg egy csavarzáros, acéltartályos bor. Nekünk van olyan, amiben vegyítjük, tehát van hordós és acéltartályos rész is ugyanabban a palacban, de van ilyen dűlőszelektált, érleltebb hordós tétel is.
És akkor nem is véletlen, hogy olasz rizling került a poharunkba. Nagyon érdekes a címkéje. Ez igazán vidám, játékos. Mi a története?
Az olasz rizlingünk, mondhatnám azt, hogy a belépő borunk. Ebből minden évben készül egy 4-5 ezer palac, de valójában kijön februárban, és nyár végére, sőt már van, hogy nyár közepén elfogy. Ugye nagyon sokan jönnek hozzánk kerékpárral, hátizsákkal, és hát egy nyári melegben, amikor a túrázó, a kerékpáros megszomjazik, elfárad, és itt köt ki a teraszon, akkor meg kell valamivel menteni a napot. Ez egy nagyon jó, hát mondhatnám azt, hogy üdítő, bár ezt ugye a rendőrnek nehéz megmagyarázni. Ez egy vidám címke, ami jelenleg rajta van. Régebben egy fekete címkéje volt, mert azt gondoltuk, hogy az jól mutat ezzel a sárgás borszínnel, és volt, aki azt mondta, hogy a fekete nagyon szép, mert az elegáns, más viszont gyászosnak tartotta, úgyhogy pár éve úgy döntöttünk, hogy vidámítunk, fiatalítunk rajta, és párom egy magánovodát, bölcsödét visz, tehát tulajdonképpen az ovisok írtak, rajzoltak különböző ábrákat, szimbólumokat, van rajta túracipő, gitár, roller, meg kifejezések, barátság, naplemente, és egy ilyen vidám színes címke született. Ez egy csavarzáras, ilyen burgundi palacba töltött bor, egy acéltartályos, könnyen iható. Hát van, aki szódát is tesz bele fröcsként, más azt mondja, hogy kár ebbe a borba szódát tenni. Én azt gondolom, hogy jó fröccsöt jó borból lehet inni, úgyhogy nincs azzal semmi baj, hogyha nyáron az ember ezt fröccsként fogyasztja, akár mindennapokra, de ünnepnapra is használható.
Kóstoljuk meg, egészségünkre!
Egészségre!
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük a figyelmüket! Kumin Viktóriát hallották, a szerkesztő Bence Andrea. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTV a 2026-ban. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Viszont hallásra! Hamarosan a hírek következnek.
Az elhangzott műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl fontok. Szkenneld be Lidl pluszkártyát és gyűjt a fontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
Reklámot hallottak.